Magyarország egyik legsikeresebb dalszerzője és showműsor szervezője egy táborban kezdte pályafutását. Johnny K. Palmer szerint a siker három tényezőből áll. Hogy mik ezek és hogyan jutott a tábortól egészen a szuperprodukciókig, az kiderül hamarosan a Mentorból.
Következik a Mentor. Add tovább.
Sziasztok, a mikrofonnál Nagy Bálint, és ahogy már említettem, mai vendégünk Johnny K. Palmer, producer, zeneszerző, akinek nem mellesleg múlt héten volt a születésnapja.
Így van, vasárnap volt.
Boldog születésnapot kívánok. Köszönöm. Így utólag is. Hogy ünnepeltétek? Hogy ünnepeltétek meg a születésnapodat?
Igazából nem vágytam most ilyen nagy bulira, kisebb társaságokba, különböző társaságba külön-külön felköszöntöttek, és ilyen nyugis, kényelmes szülinap volt, úgyhogy nem volt ilyen nagy eresztel a hajam.
Szoktatok egyébként ilyenkor zenélni, amikor így barátokkal összejöttök egy-egy ilyen alkalommal?
Hogyha ilyen nagyobb társaság és vannak hangszerek, akkor miért ne? De igazából most ilyen nagyon kis társaságok, ilyen hárman, négyen összejöttünk, aztán mentem máshova, volt, ahol csak ketten ünnepeltünk, aztán megint. Szóval igazából így nem volt most ilyen nagy zenebona, meg ilyesmi. Kicsit ez az év annyira ilyen kimerítő volt, hogy úgy éreztem, hogy most csak így pihenni akarok.
És hát vasárnapra esett ez a születésnap, tehát ebben az is benne volt, hogy gyülekezetbe mentetek, és ott szolgáltál is, ha jól tudom.
Igen, vasárnap reggel nekem 5:30-kor indult a napom, már így a technikai hangbeállás, meg próba alkalom előtt, szóval ez egy hosszú vasárnap volt, de nagyon jó volt igazából Isten tiszteleten megünnepelni úgymond a szülinapomat, vagy úgy indítani a szülinapomat.
Mi jött először az életedbe, a hit vagy a zene?
Hát egyértelműen a hit. Szóval mivel én keresztény családba születtem, és a apukám lelkész volt, így nekem ez mindig jelen volt az életemben, és én a gyülekezetbe kezdtem el ugye először énekelni, meg közönség előtt színpadra állni, úgymond, és ott szoktam meg ezt a környezetet, ezt az élőzenés környezetet, meg azt, hogy hangszerek kísérnek ének mellett. És szerintem ez egy nagy segítség volt számomra a későbbi zenei karrieremnek, hogy már komfortosan éreztem magam, érzem magam a színpadon, meg zenészek körébe.
A hit ad valami pluszt a zenédbe?
Igen. Én úgy gondolom, hogy nekem a hit ad egy pozitív gondolkozást, meg optimista hozzáállást, ami azért plusz, mert általában, hogy mondjam, nem a legkönnyebb szakma ez az, hogy a művész vagy zenész vagy, és sok frusztráló környezet van, vagy helyzet kialakulhat a művész, vagy előadó művész életébe, és nagyon kell hinni magadba, nagyon fontos, hogy ne add fel, és egy kitűzött cél után menjél. És alapvetően az, hogy Istenben van hitem, abban van hitem igazából, hogy ő teremtett, és ő adott tehetségeket, és ő adott úgymond egy célt, és hogy ezt kell kövessem, hogy ez egy ajándék, és hogy ezzel az ajándékkal tennem kell valamit.
Mikor volt az a pont, amikor rájöttél, hogy ez egy ajándék, és hogy neked ezzel kell foglalkoznod kifejezetten?
Én pontosan emlékszem, 13 éves voltam. Az volt az a pont, amikor elmentem egy ilyen, van ilyen szervezet, a YWAM, ilyen kreatív egyzőtáborra elmentem, ahol táncoltunk, énekeltünk hangtechnikával, fénytechnikával, színészete, ilyesmivel foglalkoztunk, voltak mindenféle ilyen fakultációk, és utána egy ilyen kis showműsorral mentünk turnézni. És itt ebbe a közegbe tapasztaltam meg először, hogy milyen az, amikor alkotsz egy művet, és színpadra viszed, és turnézol, és ez az egész összetett, ez az élmény mindenestül elejétől a végéig annyira megragadott, hogy akkor tudtam azt, hogy na, én ezt akarom csinálni életem végéig.
Ekkor már zenét is szereztél, vagy ekkor még csak azért az éneklés és az előadás volt az, ami megjelent?
Ekkor még csak az éneklés, ez az előadás, a tánc volt előtérbe fókuszba. Ezután kezdtem el én táncot oktatni velem egykorúaknak, meg volt, hogy nálam idősebb fiataloknak is, és ebből a tánc oktatásból, meg előadásból, meg versenyekre járásból lettek majd ezek a Ki mit tudok, ahol már saját dalokkal mentem, és akkor a saját dalaimhoz csináltam kis koreográfiákat, és akkor felléptünk. A 90-es évek nagyon hatással volt rám a Backstreet Boys, meg Britney Spears, meg NSYNC, meg Justin Timberlake, szóval ezek voltak a nagy példaképek abban az időben, és hasonló ilyen pop felállásban, hogy tánc, meg ének, meg teljes ilyen show műsorokat raktunk össze, és ezzel mentünk mindenféle ilyen tehetségkutatókra, meg Ki mit tudokra, és így indult el ez a folyamat.
És a zeneszerzésben mikor kóstoltál bele először?
Körülbelül ebben az időben, szóval ilyen 14-15 évesen kezdtem el így az első saját dalaimat megírni, meg meghangszerelni.
Emlékszel az elsőre?
Hát a legelső dalom, amit egy profi stúdióba felvettem, arra emlékszem, mert előtte ugye nem stúdióba vettem fel, hanem volt ilyen beat machine, ami ilyen ritmusgép igazából, hogy különböző groove-okat lehetett programozni, és akkor azt egy minidisc recorderrel, nem tudom, hogy tudja még az átlagember mi az a minidisc, olyan, mint egy kis CD, de olyan, mint egy kazettában lenne, és egy rövid ideig ez menő volt, és igazából így élőbe így programoztam a zenét, és felvettem a minidiszkre, és úgy készültek el a fél playbackek, amikre én majd énekeltem. Szóval sokkal nehezebb volt, mert így be kellett gyakorolni, hogy mit nyomok meg mikor, és tökéletesen meg kellett csinálni. Egy hiba van, akkor kuka minden, és akkor elejétől végig. Úgyhogy...
De kellett ezek szerint azért az, hogy az ezen végig menj, mert ez azért megedzett.
Igen.
Kellőképpen.
Igen. 18 évesen volt az első tapasztalatom egy profi stúdióba, akkor egy ilyen multimédia cégnél dolgoztam, ahol pincében volt egy hangstúdió, és ott egész nap jöttek-mentek zenekarok, és úgy volt, hogy nekem volt kulcsom a stúdióhoz is lent, és a főnököm megengedte, hogy este, amikor végzett mindenki, akkor én bemeltek a stúdióba, és kísérletezhetek, meg dolgozhatok saját projekteken. És így annyiszor volt az, hogy éjszaka közepén, hajnali kettőkor valami nem működött, egyetlen egy gomb volt benyomva, és nem tudtam, hogy ez a gomb miatt van, és így kerestem, és nem találtam a megoldást, és felhívtam a főnökömet, hogy bocsi, hogy felkeltelek, de valami nem szól meg, és valami nem, mondja, nyom meg azt a gombot, és akkor tük, jaj, most már jó, oké, köszi, jó ét. Szóval egy nagyon jó főnököm volt, hogy egyáltalán felvette a telefont ilyenkor, mert tudta, hogy na, biztos Johnny valamit megint elrontott a stúdióban, úgyhogy ez volt a tanulási folyamat, és úgy született meg az első ilyen dalom, ez a Sometimes című dal, amit nagyon sokáig árultam, ilyen kis demo CD-im voltak, CD-re írtam, ilyen kis első pár szerzeményemből készített ilyen demót, és amikor mentem bárhova fellépni, mindig így eladtam így zsebből, meg a hátizsákomból. Ez volt a kezdete a dolgoknak.
Mentor. Add tovább.
Mikor mondhatjuk azt, hogy úgy igazán elindult a pályád?
Én szerintem a köztudatba akkor robbantam be, amikor Ausztriába elindultam egy ilyen tehetségkutatón, hasonlóan, mint a Megastar volt, vagy a nem tudom, a X-Factor, Britain's Got Talent, vagy bármi ilyesmi műsor. Ausztriában volt ez a Starmania nevezetű tehetségkutató, ez 2006-ban és 7-ig tartott, 7-ben volt a döntő, és utána meg mentünk turnézni, meg ilyesmi. De ott indult el az, hogy egy tágabb közönségnek ismert lett a nevem. És ez Ausztriában volt, és akkor így 2 évig Ausztriában tevékenykedtem, és akkor utána jöttek felkérések Magyarországon, hogy akkor így ebben a műsorban, abban a műsorban közreműködjek, írjak dalt ennek, annak, és akkor így lassan Magyarországra is elterjedt.
Említetted, hogy a 90-es évek nagy előadói nagy hatással voltak rád. Melyik műfaj áll hozzád a legközelebb? Itt is van esetleg kapcsolódás a hittel?
Igazából műfaj szempontjából nagyon-nagyon színes az ízlésem, és széles a paletta, mert mivel ilyen tehetségkutatókban dolgoztam, és sok ilyen tehetségkutatóban megismert előadónak írtam dalt, nagyon változó volt, hogy egyik előadónak ilyen balladát írtunk, egy másik előadónak ilyen rockdalt írtunk, egy harmadik előadónak meg ilyen szinti pop valamit. Nagyon különböző zenestílusokba kellett mozogni, meg sokszor így úgymond a saját komfortzónámból kilépni. Alapvetően, ami hozzám legközelebb állt, az nyilván a gospel, meg az R&B, meg a soul, meg a hip-hop, a rap zene. Én ebben nőttem fel, de amint elkezdtem dolgozni tévéműsorokba, így nagyon sok más zene stílusba, és ki kellett próbálnom magam, illetve helyt kellett állnom, mert meg volt adva a feladat, most egy ilyet kell csinálni, és akkor csináld meg, és akkor megcsináltuk.
Említetted itt a komfortzónából kilépést. Milyen lelkiállapot, hogyan kell trenírozni magad arra, hogy ez menjen?
Igazából, ahogy van ez a mondás, hogy fejben dől el minden, Én felismertem azt, hogy a zene, az zene, mindegy, hogy milyen zene stílus, milyen zsanra, a zene, az a nap végén zene. És mindig van egy alapvető hangulat, egy alapvető üzenet, amit így közvetíteni próbál a szerző, és hogyha rá tudsz érezni, hogy egy adat zenei stílusban mi az alapvető hangulat, mi az alapvető üzenet, amit közvetíteni kell, akkor bármit meg lehet valósítani. És igazából itt azt is megtanultam, hogy én annyira leszek jó, amennyire jó az én csapatom. Mert én nem tudok mindenféle zene stílusba szakember lenni, de szerencsére ugye az évek alatt mindenféle különböző zene stílusú producerekkel, hangszerelőkkel, énekesekkel dolgoztam, és én megtanultam értékelni ezeket a kapcsolatokat, és használni jól ezeket a kapcsolatokat, hogyha volt egy ilyen jellegű megbízás, akkor tudtam, ezt a producert kell hívni, ő ebben jó, hogyha volt egy klasszikus zene valami, akkor őt kell hívni, hogyha egy swing, big bandes valami, mindig tudom, hogy kit kell hívni, tudom, hogy kinek mi az erőssége, és akkor én csak a ragasztó vagyok a különböző tégla kövek közt.
Arról nem beszélve, hogy másoknak írni dalt, azért teljesen más gondolom, mint magadnak.
Igen, valahol más, de valahol ugyanaz igazából. Kettőfajta dalírás van. Van az ihlet alapú dalírás, és van a téma alapú dalírás. Amikor ihletből jön valami, akkor ez olyan, mint hogyha így letöltenéd a felhőből, vagy nem tudom, így jön egy gondolat, és akkor jön az ihlet, és akkor így boom, ott van a dal, és így kész. Amikor téma, vagy megbízás alapú, akkor így rá kell hangolódni egy bizonyos témára, vagy el kell dönteni, akkor most erről akarunk írni, most ez egy szomorú dal lesz, egy boldog dal lesz, egy ilyen hangulatú, olyan hangulatú, az egy kicsit több munka, sőt, mindig több munka, mert egymásra is rá kell hangolódni a szerzőtársaiddal, a megbízóval, a megbízónak meg kell értetnie magát, illetve neked meg kell, hogy tudjad interpretálni az ő érzelmeit, meg gondolatait úgy, hogy ő azt érezze, hogy ez önazonos, és ez működik. Úgyhogy ez mindig a nehezebbik folyamat, viszont itt is az a titok, hogyha jó szerzőtársaid vannak, és jó csapatod van, akkor ezt is nagyon hatékonyan meg lehet csinálni.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
A járvány hogyan hatott a te alkotásodra? Többen voltak, akik mondták, hogy ők inkább befelé fordulóak, és ebből kifolyólag ők tudtak alkotni, de olyanokkal is beszélgettem, akik mondták, hogy szenvedés volt, mert ők a világból merítenek a pezsgésből, és most hát kevés pezsgés volt az elmúlt egy évben.
Olyan szempontból szerintem inkább inspiráló volt ez a helyzet, hogy az ember kicsit így lelassul, és más perspektívából látja az életet, meg a dolgokat, és lehet, hogy éppen nem zenével foglalkozok, hanem saját magammal, magánélettel, és emiatt, hogy magammal elkezdek foglalkozni, vagy más minőségbe kezdek el magammal foglalkozni, ez később ad egy ihletet zeneileg, vagy elkezdek zeneileg is kicsit máshogy gondolkozni. De amellett, hogy nyilván mindenkinek kihívás volt ez az időszak, szerintem mindenki valamilyen szinten tanult valami újat, vagy...
Te mit tanultál belőle?
Úgy érzi, hogy én azt tanultam, hogy mennyire nagy kincs a család igazából nekem, hogy bármilyen világvége, meg Armageddon jöhet, van munka, meg van karrier, meg vannak barátok, de bármi történik, a család az ott van, és ott marad, és én nagyon hálás vagyok a családomért, mert úgy érzem, hogy még szorosabb lett így a korona ideje alatt, meg így, amíg így otthon voltunk, és el voltunk zárva egymás elől. Mégis valahogy ezáltal még intenzívebb lett a kapcsolat, mert még többet kerestük egymást, meg meg még többet kommunikáltunk, és így felszínre jönnek ezek az értékek.
Ha valakiről, akkor rólad biztosan elmondható, hogy igenis tudsz slágert írni, mert a Dal című műsorban rengeteg szerzeményedet hallhattuk. Vannak ennek a slágerírásnak kritériumai? Mitől lesz szerinted jó egy sláger, vagy mitől lesz sláger valamiből?
Hogy mitől lesz sláger valami, azt mindenki szeretné tudni. De hogyan kell egy olyan dalt írni, aminek nagy esélye van, hogy sláger lesz, annak van kritériuma, szóval egyszerűen minden műfajnak vannak szabályai, vannak bizonyos szerkezetek, időegységek, amiket, hogyha betartunk, akkor nagyobb esélye van, hogy rádiójátszása lesz, vagy YouTube-on elkezd pörögni. Igazából az időket is kell figyelni, hogy mit diktál most az aktuális trend, másrészt meg a klasszikus standardokat is kell figyelni, és a kettőből ez egy ötvözet. Hogyha azt mondjuk, hogy jó, rockzenét akarunk csinálni, akkor megnézzük, hogy néz ki a rockzene klasszikusan, és akkor megnézzük, hogy néz ki a rockzene most, és a szűk keresztmetszet valahol, hogy akkor olyat csinálni, ami valahol megvannak a rock alapjai, de mégis valami modern mait belerakni, hogy úgy érezze most a hallgató, hogy na, ez egy friss, izgalmas dolog.
Alapvetően, tehát ismerni kell a zenét.
Igen, ismerni kell a zenét, képbe kell, hogy legyél. Én szerintem fontos a jelenbe ott lenni, és fontos a múltba is képbe, a múlttal is képbe lenni. Ahhoz, hogy tudjál úgymond olyan dalt írni, aminek nagy esélye van, hogy sláger lesz.
Számodra mi a fontosabb egy dalban, a szöveg vagy a dallam?
Egyenlően fontosak. Az alkotásban szerintem egyszerűbb, hogyha előtte a zene van meg, mert az általában hoz egy hangulatot, de a zene csak önmagába attól még nem lesz dal meg sláger, szóval amellett kell egy erős üzenet, meg egy erős dallamvezetés, egy topline, úgymond, ami kiteljesíti a dalt, és amitől így kerek lesz. Olyan előfordul, hogy megvan a téma, hogy még nem íródott meg a zene, mit tudom én, lehet, hogy egy-két sor már megvan, még nem tudod pontosan a dallamot, de megvan egy téma, és akkor ahhoz a témához készül egy zene, és akkor ahhoz a zenéhez megíródik a teljes szöveg.
Többször hangsúlyoztad itt az üzenetet.
Igen.
Számodra mi az a fontos üzenet, amit te a zenéddel át szeretnél adni?
Nem lehet ezt leszűkíteni, de hogyha egy témára le kéne szűkíteni, vagy egy kifejezés, az lenne, hogy én megértelek. Mert akkor lesz sikeres egy dal szerintem, meg akkor fogják az emberek megszeretni a dalt, hogyha úgy érzed, hogy valahogy tudsz azonosulni ezzel a dallal. Vagy azért, mert most így nagyon bulis hangulatodban vagy, és akkor így a zene segít így fokozni ezt a hangulatot, vagy azért, mert nagyon szomorú vagy, és a dal olyan, mint hogy így tükrözné az aktuális helyzetedet, vagy emlékeztet valamire, előhoz régi emlékeket. De a lényeg az, hogy mindig történik egy ilyen szinte varázslatos, ilyen összekapcsolódás az ember lelkével, meg a zenével. A zene az valahogy így megmagyarázhatatlan módon meg tudja mozgatni az embert. Üzenet szempontból szerintem, hogyha az ember úgy érzi, hogy a dalszerzője megérti, hogy mind megy éppen keresztül, akkor van ez a kapcsolódási pont. Hogyha hallgatsz valamit, és úgy érzed, hogy ó, ezt nekem írták, vagy ezt pontosan tudom milyen.
Neked van olyan kiemelkedő dal az életedben, aminél ezt átélted, és úgy melbevágott ez az érzés?
Hát nagyon sok olyan dal van, meg különböző életfázisokban vannak dalok, amik sokat jelentettek nekem személyesen is, meg
mit szoktál hallgatni, amikor mély ponton vagy?
Hát mindig változol, szóval nincs az egy dal, ami mindig ezt a dalt kapcsolom be. Inkább az van, hogy bizonyos dalok kapcsolódnak bizonyos emlékekhez. Szóval inkább nem az van, amikor szomorú vagyok, bekapcsolok egy dalt, hanem hogyha egy bizonyos dalt hallok, akkor jut eszembe egy konkrét emlék. Én általában, hogyha szomorú vagyok, nem szoktam dalt bekapcsolni. Hogyha boldog vagyok, akkor inkább. Szóval, hogyha idézni akarok egy hangulatot, akkor szoktam. De így érdekes, hogy lehet a zenét úgymond így gyógyszerként használni.
Mit jelent számodra a zene, ha már itt tartunk?
Egy játékszer, amit folyamatosan mélyebben meg lehet ismerni, meg más szemszögekből megközelíteni, meg játszani, meg kísérletezni a zenével. Szóval ez van egy szórakoztató jellege annak, hogy így kipróbálni különböző dolgokat a zenébe.
Kell is, ezek szerint én úgy veszem ki a szavaidból, hogy egy zenész attól jó, hogy akkor kísérletezik, hogy mer kipróbálni dolgokat?
Igen. Szerintem nagyon fontos a megújulás, meg ez a legnehezebb dolog, hogyha mondjuk, hogy egy énekes már elért egy sikert, hogy azután egy újabb sikert elérni, meg egy újabbat, és egy új lemezt csinálni, meg egy újabbat, és hogy mindig jó legyen, és izgalmas legyen, és új legyen, és ez csak úgy lehet, hogyha az ember mer így kísérletezni.
Mentor. Add tovább.
Tudom, hogy ezt nehéz rangsorolni, vagy bármi, de mire vagy a legbüszkébb?
Így a zenei múltamban van egy pár kiemelkedő dal, ami ugye egészen addig, amíg eddig ennél nagyobb sikereket elérek, ezek lesznek a csúcspontok így a karrieremben. Ilyen a Wolf Kati dala, amivel Magyarország képviselve lett 2011-ben az Eurovízión, a nagyversenyen, és ez a dal indította be igazából az itthoni karrieremet dalszerzőként, szóval erre nagyon büszke vagyok. Egy évre rá volt Heinz Bigának szintén Eurovízió előválogatós dala, Learning to Let Go, ami itthon nagyon nagy rádiós sikert ért el, illetve 2012-ben ez volt az év legjátszottabb dala, és ez egy nagyon nagy dolog volt nekem akkor, hogy úgymond így második évemben, úgymond így a szórakoztatóiparban sikerült egy olyan dal részese lenni, ami így teljesen így minden más dalt így legyúrt, úgymond. Szóval erre a dalra nagyon büszke vagyok, jelölve lettem, mint legjobb új előadó anno a Viva Kometre, amikor még volt Komet, ez ugyanabban az évben volt, a Can't Get Over című dalommal, úgyhogy erre nagyon büszke voltam, nagyon nagy élmény volt, ugye. Amikor így készülnek dalok, akkor mindig készül hozzá videóklip, és ezek a klippeknek is mindig megvannak a sztoriai, nagy élmény volt, amikor New Yorkba forgattuk a Breakaway-hez a videóklipet, nekem ez egy elképzelhetetlen dolog volt annó, hogy New Yorkba repülni egy klippet forgatni, és ez nagyon, nagyon izgalmas körülmények közt így összejött, és ez is egy ajándék volt így Istentől. Nagy élmény volt Lukai Reginával a közös dalunkhoz forgatni klippet az Urban Dance nemzetközi tánctáborába, Csillebércen, és az is egy nagy dolog volt, mert hát ilyen közel 100-150 statisztánk volt, úgymond, és mind táncosok egész Európából, meg a világ különböző tájáról, és óriási nagy hangulat volt, szóval ilyen ekkora méretű klippem azóta se volt. Úgyhogy ezek ilyen nagy mérföld kövek, és nyilván van több olyan X-faktor nyertes. Az évek alatt most így nem akarom így összeset így felsorolni, de Kocsis Tibire büszke vagyok az ő dalára, Olá Gergőre, Tör ki a csendből.
Javaslom a kedves hallgatóknak, hogy ezeket a felsorolt dalokat keressük meg, és hallgassuk, igen, most vegyük elő őket. Ezekben az időkben, amíg még tanultál, illetve valóban a dallal berobbantál a magyar köztudatba is, volt mentorod?
Volt, igen, illetve van. Amikor a magyarországi köztudatba berobbantam, egyértelműen Szabó Zének köszönhető volt, szóval ő volt az a személy, az a mentor, aki úgymond így látott bennem potenciált, és mondta, hogy ő szeretne velem dolgozni, és elkezdtünk együtt dalokat írni, illetve amiket ő írt dalokat, arra én írtam angol szövegeket, és elindult egy ilyen közös alkotás, ami egy pár évig tartott, hogy itt tényleg így majdnem minden dalához én írtam az angol szövegeket, és ez engem így elindított a pályámon, és hogyha ő akkor így nem hisz bennem, és nem rak bele engem különböző helyzetekbe, akkor most nem tartanék itt, ahol vagyok. És a mai napig ugye sokszor felhívom, meg mutatok neki zenéket, meg tanácsot kérek, meg kapcsolatok révén, vagy valamivel kell segítség, akkor a mai napig nagyon fontos számomra az ő véleménye.
És egykori versenyzőből, mentoráltból, aztán most már te vagy az, aki felfedezi az újabb tehetségeket, és mentorálsz.
Így van. Ez egy érdekes folyamat, amikor elkezdtem itthon dolgozni, ugye nagyon sokszor történt az, ugye megíródott egy dal, utána készült egy klip, utána koncerteztek, és ezeket a folyamatokat így sokszor végig-végig csináltam, és sokan mondták nekem, hogy Johnny, nagyon jól menedzseled ezeket a dolgokat, és neked menedzsernek kéne lenned. Nem is kéne énekléssel foglalkoznod, hanem menedzseléssel. És ezt éveken keresztül mindig mondták nekem, és például így a dalban is, a Dal című műsorban többször is előfordult, hogy úgy kerestek meg, hogy nem szerzőként, hanem hogy találjam ki a színpadi koncepciót, menedzseljem végig ezt az egész tévés szereplést, hogy milyen vokalista, milyen fény, milyen animáció lesz, hogy milyen legyen a színpad, és hogy ennek úgymond így a menedzselés, projektmenedzselés szinten, hogy én ezt fogjam össze, meg szervezzem le. És,
gondoltad volna annó, amikor megcsináltátok ezt az első tábori nagy showműsort, hogy aztán te a későbbiekben ilyen nagy showműsorokat fogsz csinálni?
Nem. Hát nyilván nekem alapvetően az a fogalom, hogy másoknak írok dalt, azzal is az elején meg kellett küzdenem, mert az elején ugye csak magamnak akartam írni, és nem nagyon lelkesedtem azért, hogy most másoknak miért írjak, vagy miért adjak oda dalokat, amit írok, és így rájöttem, hogy én igazából a zenéből szeretnék megélni, annak örülnék, hogyha nem kéne mással foglalkozni, és a zenének ez is egy megélhetési formája, hogy másoknak írok dalt. Úgyhogy igazából így nem szabad válogatni, legalábbis az elején nem. És most, hogy azért így eltelt így 10 plusz év, és már lassan 15 év így a szakmában, most már ott tartok, hogy azért megválogatom, hogy nagyon sok, mai napig nagyon sok megkeresés van, így túlzás nélkül tudom azt mondani, hogy minden héten valaki rám ír, hogy dolgozzunk együtt, csináljuk ezt a projektet, vagy hallgass meg a dalaimat, és most már ezért meg kell válogatnom, hogy mi az, ami belefektetek energiát, mert egy energiám van, és hogyha abból elveszek, akkor másra kevesebb fog maradni. Az elején nagyon fontos, hogy szerintem minél többet, amennyit tudsz, vállalj be, hogy elindulj az utadon, és fel tudjál építeni egy referencia anyagot, amire után majd tudsz támaszkodni.
Mi az, ami azt az energiát, ezt az említett energiát mindig újra tölti, ami miatt tudod folytatni?
Hát a siker, igazából. Szóval az, hogyha csinálsz valamit, és működik, és nagyon hiszel valamibe, és akkor így jól sikerül, és működik, és jók a visszajelzések, nyilván az ad energiát, hogy akkor folytasd, hogy na, akkor van értelme ezt csinálni. De még igazából már az is ad energiát, hogyha te elégedett vagy, hogyha így elkezdesz valamit dolgozni, és befejezed, és úgy érzed, hogy ez nagyon minőségi lett, és nagyon jó lett, akkor így ennek nagyon tudsz örülni, és akkor ez ad energiát, hogy akkor még több ilyet csinálj.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
A tehetséget miből ismered föl?
Igazából a tehetség az mindig ott van, szóval azt nem kell nagyon keresni, szóval a tehetség maga az nyilvánvaló, de én mindig azt szoktam mondani, hogy egy előadó művésznek három dolog kell ahhoz, hogy sikeres legyen, és ebből a háromból elég kettő, hogy jelen legyen, de a három az optimális. A tehetség az csak egy, az nyilvánvaló, azt látod, hallod, hogy jó, ő tehetséges, mert valamit jól csinál. A második dolog az a szorgalom. Hogyha valaki tehetséges és szorgalmas, akkor csak ebből a kettőből előbb-utóbb biztos, hogy sikeres lesz. Mert a harmadik dolog ugye az a kapcsolatok, és bármelyik a kettőből megvan, sikeres lesz, garantált a siker, mert ha valaki nagyon tehetséges és nagyon szorgalmas, de nem ismer senkit, előbb-utóbb meg fog ismerni olyanokat, akik látják a minőséget, meg látják a szorgalmat, és akkor előbb-utóbb meg lesz ez a kapcsolati rendszer, és sikert fog hozni. Hogyha valaki nagyon tehetséges, és nem szorgalmas, nem jó a munkamorálja, de nagyon sok mindenkit ismer, sajnos ilyen világban élünk, és ez a valóság, hogy az is sikeres lesz. Mert sok olyan előadó van, hogy nagyon tehetséges, annyira nem akar dolgozni, de ismer mindenkit, és be van úgymond protekciózva, és megvannak a kapcsolatok, az is sikeres lesz, és sajnos a harmadik felállás is működik, van az, aki nem tehetséges. Teljesen tehetségmentes, de szorgalmas, és nagyon jók a kapcsolatai. Vannak olyan előadók, akik nem annyira tehetségesek, de nagyon hisznek, és ezt nagyon akarom csinálni, és baromi jó kapcsolatai vannak, és itt mindenkit ismer, és nagyon akarja, mindenki tudja, hogy nem annyira jó énekes, de nagyon ott van, mindenhol ott van, és jelen van, és így csinálja, és tolja magát, és így, hát ő is sikeres, nem a legjobb énekes, de ott van, oda rakja magát is. És hogyha ezek megvannak, szóval a háromból ez a kettő megvan, akkor előbb-utóbb garantált a siker.
Neked van még valami nagy álmod, amit szeretnél elérni, amit szeretnél teljesíteni?
Több ilyen álmom is van, igazából bármilyen formában igazából olyan zenét csinálni, vagy olyan művészetet csinálni, ami így az egész világot megérinti, vagy amit úgymond az egész világ meghal, vagy meglát. Szóval ez a nagy álom, hogy valamilyen formában, ha legyen az előadó művészként, vagy én előadó művészként jelen legyek zeneileg, világszinten, vagy hogy szerzőként olyan dalt írjak, ami tudom én, valami világsláger egy külföldi előadónak, vagy itthoni előadónak, ami utána világsláger lesz, vagy egy olyan tévéműsor részével legyek, vagy akár saját tévéműsort készíteni, ami országos, vagy nemzetközi világszinten. Szóval ezek nyilván ilyen kitűzött álmok, hogy azt, amit én csinálok, az minél nagyobb körbe elérhető legyen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk és beszélgettünk. Johnny K. Palmer producerrel, zeneszerzővel beszélgettünk az elmúlt nagyjából egy órában. Én Nagy Bálint vagyok, köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk jövő héten ugyanebben az időpontban, addig pedig látogassatok el a honlapunkra, ott megtaláljátok podcastjainkat, hallgassatok bele azokba is. További szép estét, sziasztok!
Ez volt a Mentor. Add tovább. Köszönjük, hogy velünk vagy.